Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Védj egy nagyon vastag bal kapufát, és tegyél be egy Lukács nevű játékost a meccs vége felé. Ez a receptje annak a kövér Egálnak, amiről az egyik kollégával beszéltem még a portugál-magyar mérkőzés előtt, de hát ez csak egy ilyen teasing a mai tetőteraszra, amelyen a klasszikus felállításban, vagyis a Boros Miklós, Pálfi Csaba, Sándor, Moldován Árpád Zsolt és jó magam kvartettjeként próbáljuk átbeszélni, hogy a VB-selejtezők mennyire és miként bolygatták meg a drukkerek lelkét, illetve ha még marad percnyi időnk, akkor legalább utalásszerűen a hazai bajnokság aktuális állására is ki fogunk térni. Köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönjük.
Köszönjük a meghívást.
Azt hittem, hogy nem látok jól. Vártam a végét, azt mondtam, hogy ez egy jó 2-1-es, helytállás, izmos mérkőzés volt, dinamikus helyzetekkel, partner volt a magyar csapat. Aztán jött ez az utolsó pillanat, azt mondta Szoboszlai, hogy az volt a szerencse, hogy annyira fáradt volt, hogy nem tudott a rövid sarokra futni, és ezért tudta aztán belőni az egyenlítő gólt, de én azért az ismétlésnél azt figyeltem meg, hogy nagyon jól helyezkedett. Tehát miközben jobb oldalról készülődött a beadás, ő már húzódott kifele a hosszúra, figyelte a mozgásokat, tehát hogy ez a helyzet felismerés. Akár indulhatunk innen is, hogy milyen helyzetben van a magyar válogatott, aztán persze a románról is fogunk beszélni, mert ott egy érdekes sztori van, egy 80 éves szimbólum, aki a sajtóval is elkezd perlekedni, de aztán közben megmutatja, hogy mit tud, Mircea Lucescuról van szó. Kezdjük akkor a tegnapival, mert ez frissebb.
Én azt gondolom, hogy a magyar válogatott az elmúlt kb. 3 év legjobb meccset játszott a válogatott szinten. Nem csak ilyen szubjektív benyomás alapján jó az eredmény, voltak helyzeteink, hanem tényleg nagyon a nyers számok mutatják. Tehát a magyar válogatottnak Lisszabonban, idegenben egy világklasszisokból álló csapat ellen volt 15 lövése, 2 gól, 1 kapufa, 1,8-as XG, tehát a gól száma tükrözte a helyzeteknek a minőségét. És a portugálok, én azt gondolom, hogy egy kicsit elkövették azt a hibát, hogy 2-1-nél leszették a két vezért a pályáról, Cristiano Ronaldot és Bruno Fernandest. Ugye Fernandesnek volt sárga lapja is, ő ki is hagyja majd a dublini meccset novemberben, és azt az utolsó 10 percet azt nagyon erősen kontrollálta a magyar válogatott. Rosszinak a húzásai továbbra is ülnek, tehát ő nagyon jól csinálja. Miközben a portugálok levették a húzó embereket, Rossi a pályán hagyta a 3 sztártámadóját, Szoboszlai, Sallai, Varga ebben a selejtező sorozatban először játszott végig együtt egy meccset, és melléjük pedig behozott megint nagyon jól cserélt a kiegészítő emberek helyén. Tehát behozott egy Lukács Dániát, akiről később érdemes beszélni, egy nagyon érdekes karrierje van ennek a fiatal embernek, a nyáron majdnem Csíkszeredába kötött ki, ehhez képest most a portugálok ellen ad gólpaszt, és azt gondolom, hogy Rossi akárcsak az első meccsen azért minimum taktikailag pariban volt Martinezzel, hogy az első meccset eldöntött magyar szempontból.
Hát ott egy tévedés volt, egy egyéni hiba volt tulajdonképpen. Igen, ami bekavart
de a ott végén. Is lőtt kettőt a magyar válogatott úgy, hogy akkor rájátszottak arra, hogy a portugáloknál a második belső védő az egy szélső hátvéd lesz, Cancelo, és rájátszottak arra, hogy ezt Varga le fogja fejelni. 2-szer lefejelte. Itt rájátszottak arra, hogy a portugál védelembe, ebben a portugál válogatottak mindenki 80-szoros válogatott, játszott egy 20-szoros válogatott védő, a Veiga. Mindent arra játszottak, hogy most Ramon Dias leveszi Vargát a pályáról, de Veigának a helyét lehet folyamatosan támadni. És folyamatosan támadták Veigának a pozícióját a magyar játékosok a mérkőzésen, és azokról a területekről tudtak gólokat szerezni, illetve helyzeteket kialakítani.
Rossi egyébként mondta, hogy ez egy teljesen más meccs lesz, mint a budapesti mérkőzés. Hát nagy részt tényleg különbözött, mert kombatívabb volt. Nem volt, én nem éreztem görcsösséget. Minimum volt 1-2 olyan periódus, picit megzökkent a játék, de nem volt az a fajta, megint ismétlem magam, görcsösség a csapatban, amit azért a budapesti pályán azért érzékelni lehet.
Szerintem kimondtad a kulcsszót, hogy nem volt a görcsösség, és ez pont amiatt volt, hogy nem volt nyomás a csapaton, mert hogy egy portugál válogatottal felszabadultan játszhat a csapat, nem kell attól félni, hogy ha belefut egy 3-0-ás vereségbe, akkor emiatt aztán levágják a fejeket. Tehát ott lehetett szabadon szárnyalni. Emlékezzünk csak vissza, menjünk egy kicsit vissza, hogy hogyan játszott a magyar válogatott, amikor Örményországgal játszott. Abban a játékban viszont benne volt a görcsösség, mert volt nyomás. Igen. És itt szerintem ez az egyik kulcsa az értelmezésének annak, ami itt történt. Tehát, hogy tényleg az volt, hogy van nekünk egy ilyen belső csoportunk, ahol beszéljük a foci meccsek alatt is a focit, és ott azt beszéltük, hogy hát a végén már az volt, hogy hát szárnyalt a csapat. Tehát úgy volt, hogy benne volt végig a levegőben ott, hogy az, hogy meg lehet ez az egyenlítő gól.
A hallgatóknak elárulom, hogy tulajdonképpen Zsolttal beszéltük azt tegnap délután, vagy amikor egyeztettük a mai találkozót, hogy én azt mondtam, hogy ó, hát hogyha ha szünetben egál lesz, az már egy teljesítmény. Csaba, te hogy láttad ezt a vendégjátékot? Azt mondta az MLS elnöke, hogy végre van olyan csapatunk, magyar válogatottra, amelyik bárkivel, tehát hogy nagyon-nagyon kell számolni vele, valahogy erre utalt Csányi.
És én ezzel egyetértek, én a meccs előtt őszintén nem gondoltam azt, hogy ebből pontszerzés lesz, ettől még nagyon drukkoltam neki. Az a helyzet, hogy kettős érzelmeim vannak, mert rövid távon a tegnapi meccs az egy szenzációs eredmény, egy klasszisokkal jobb csapat ellen, és nyilván nagyon sokat ad hozzá a selejtezős teljesítményhez. Ezzel együtt azon gondolkoztam a meccs közben, mikor végignéztem a portugálok keretét, hogy Sporting Lisszabon, Juventus, Manchester United ilyen játékosok ülnek a padjukon. Portugália egy 10,7 milliós ország. Hogy létezik, hogy ennek a 10,7 milliós országnak topligások és bajnokok ligájában rendszeresen résztvevő csapatok kezdőjátékosai ülnek a padjukon?
Van kilátása az Atlanti-óceánra, ez egy nagy perspektíva.
Persze, abszolút, igen, értem. És ekközben a magyar válogatottnak, hát...
Ott a Balaton.
Hát ott a Balaton, igen, és de NB1-es játékosok vannak a keretében. Tehát ez egy óriási diszonancia, és nagyon jó, hogy tudunk játszani egy 2-2-t, sőt, ha az előző meccs is 2-2 lett volna, és nem rúgják be azt az utolsó gólt, nagyon szép, de ez nem a realitás. Tehát a valóság az, hogy a portugál csapat jobb, mint a magyar válogatott. És nekünk azon kéne gondolkozni, nem nekünk, hanem a magyar futballnak azon kellene gondolkozni, hogy azt az óriási különbséget, ami van a portugál utánpótlás nevelés és a magyar utánpótlás nevelés között, azt valahogy csökkentsük, és akkor nem azon kell gondolkozni, hogy hát, ha összejön egy pont, hanem mit tudom én, egy ilyen 50-50 meccset vívhatunk velük bármikor.
Említettem, hogy kell egy beadás most ezúttal jobb oldalról. Lényegében a csere, amit megejtett, Vitalist nem láttam, vagy nem vettem nagyon észre, de ez a másik cseréje azért azt hiszem, hogy perdöntő volt Rossinak. Mit tudunk az új fiúról, vagy a régi új fiúról? Hogyan kéne ezt a Lukács Dániel fejezetet lekottázni?
Lukács Dániel szerintem idén nyáron nem gondoltam volna, hogy valaha ő még lesz magyar válogatott, viszont az, hogy őt választott a Rusz, az összes szóba jöhető csatár közül pótlásra, amikor neki kiesett Varga az örmények elleni meccsre, az megmutatja azt, hogy Rossi hogy gondolkozik, és hogy használja fel a magyar futballban most már több mint 10 éves tapasztalatanyagát. Lukács Dániel egy kispesti magyar futballakadémián nevelkedett játékos, akit 2015-ben akkor mutatkozott be a Honvédba, fiatal 10 éves játékosként, amikor a Honvéd edzőjét Márko Rossinak hívták. Rossi aztán elment a Honvédtól, ugye Lukács is még fiatal volt, kölcsönadogatták, alsóbb osztályokban Honvéd 2-be játszott, és összesen 6 év alatt játszott a Honvédban 15 felnőtt meccset, kölcsönadásokkal persze többet, és 21-ben a Honvéd nem tudta használni, és elengedték végleg Kecskemét. És aztán a Kecskeméten másosztályú gólkirály lett, feljutott a Kecskeméttel első osztályba, amikor feljutottak, akkor megint a Kecskemét kölcsönadott a másosztályba a Diós Györgynek, tavaly visszahozták, tavaly meg a Kecskemét esett ki, és Lukács pedig tényleg 29 évesen egy gyors, tehetséges fiatal szélső, fiatal, már nem fiatal, de egy ügyes
hát
kis
a mozgásából azért megforgatta, engem az lepett meg, még a most a gólpassz leszámítva, hogy egy sokkal szolidabb védővel, vagy akár kettővel is megbirkozott, áthámozta magát. Több ízben is.
Igen, nagyon használta a sebességét egyébként.
És az van is neki.
És az van neki. Felcsúton játszik, rúgott 5 gólt, tehát benne van azok közt a magyar csatárok között Molnár, Rajmund és Gruber mellett, akiknek viszont sok gólja van a bajnokságban, Molnár közben eligazolt Lengyelországba is, tehát egy jobb ligába, és mindenki azt várta, hogy azért Tóth Barna Paksból, mert a fizikális képességével tudja pótolni Vargát, vagy pedig a jóformán lévő Gruber, aki nem igazi center, hanem inkább hamis 9-es, vagy Molnár, aki szintén inkább hamis 9-es, erre Rossi betett törvényeken egy szélsőt, de azt a szélsőt ő ismert a Honvéd ifiből. Tehát megint Rossi folyamatosan, amikor ilyen kiegészítő embereket keres, akkor olyan játékosokat keres, akit ő valahonnan korábbról ismer. Nagyon sokszor a korábbi honvédos fiatalok, akiket ő beépített, mind megkapták a lehetőséget a válogatottba. Van, aki előbb-utább kiszúr, mint Barát Boti vagy Hollander, de hogyha vissza kell nyúlni, akkor Rossi ezekhez az emberekhez, akivel már van személyesen kapcsolat, tudja, hogy viselkedik edzésen, tudja, hogy mit kérhet és mit nem kérhet tőle, ezekhez nagyon jól nyúl vissza. Csabával beszéltük az örmény meccsen, hogy Lukács rugott ugyan egy gólt, ami nagyon szép befejezés volt, és háromszor is odajutott a befejezésbe, de igazán az örményeken is akkor hasznos, amikor kiment a szélre segíteni Kerkeznek. És most a portugál, amikor behozták volna a szélsőnek, na akkor látszott meg igazán, hogy ennek a gyereknek mik az erősségei.
Mennyire lehet párhuzamot vonni a román-osztrák és a portugál-magyar finisse között, mert mind a két esetben tényleg ott a lefújás előtt dőlt el.
Van párhuzam, mind a kettő egy kifutott eredmény, hogyha gondolom az osztrákok elleni meccsre gondolsz.
Igen.
Mind a kettő egy kifutott eredmény, de teljesen más a kontextusa a két kifutott eredménynek. A magyar válogatott a magyar futball egy felívelő pályán van. Ehhez képest Románia nagyjából most van abban a helyzetben, amiben a magyar válogatott volt úgy a 90-es évek végén. Mi történt, sőt meg a 2000-es évek elején és közepén, és mi történt akkor? A magyar válogatott miután volt a jugoszlávok elleni hatalmas vereség, az egyetlen pótselejtező a 90-es években, utána minden selejtező csoportban arról volt szó, hogy ki lehet jutni, soha nem jutottak ki, mindig arról volt szó, hogy nem jó a magyar futball, és akkor mindig jött egy darab eredmény, nagyjából egy-két évente, ami megint bizakodásra adott okot. És ezek az eredmények nagyjából arra voltak jók, hogy elhallgattassák a közvéleményt. Most kiírtam egy párat, 99-ben Angliával 1-1, 2000-ben VB kvalifikáció Magyar-Olasz 2-2, barátságos meccs 2002 Spanyolországgal 1-1, és 2004-ben egy barátságoson megverték Németországot 2-0. 2009-es VB-selejtezőn, ami a magyar válogatottnak volt esélye tovább jutni, addig nem érte jó eredményt, és aztán a csoport első már kijutott Dániát, megvert az utolsó fordulóba 1-0. Ezek azok az eredmények, amikből élt az a mítosz, nincs nagy baj
nem,
a futballal.
Nem kell hantolni.
Igen, nincs nagy baj a futballal. Na most ez az osztrákok elleni 1-0, ez pontosan ez. Arra jó, hogy elhallgattassa a közvéleményt, hogy úgy tűnjön, minthogyha ez rendben lenne. És
de Lucescu azt mondta, hogy nincs, én legalábbis úgy olvasom a történetet. Lucescu azt mondta, hogy a selejtezőkkel ő befejezi, és ma pótselejtezőre már más valaki fogja vezetni a gárdát. Ez telítődés, fáradtság, lehet, hogy bölcsesség, és azt nem akarja erőltetni tovább, vagy lehet az, amit te mondasz, hogy felismerte, hogy vannak ilyen villanások, de hogy ezzel tulajdonképpen nagyon sokra nem lehet.
Teljesen esélytelenek a pótselejtezőbe. Tehát...
Sőt, én azt gondolom, hogy a román válogatottnak az a tét, hogy megszerzi a csoport második helyét, és akkor a pótselejtezőkre a harmadik kalapból megy a VB-selejtező csoportból, vagy marad a csoport harmadik helyén, tehát magyarul nem nyer Boszniában novemberben, és akkor a Nemzetek Ligája csoport győzennek köszönhetően a negyedik kalapban megy majd a pótselejtezőkön. Tehát nem a pótselejtező a kérdés, igazából azt kell látni, hogy...
Lehet taktikázni, Miki? Tehát lehet úgy csinálni, hogy igaz, hogy több ismeretlenes a
nem képlet. Érdemes. Nem érdemes, ez a román válogatott jelen pillanatban azt gondolom, hogy egy hangulatcsapat. Ha jó napjuk van, akkor tudnak egy olyan meccset csinálni, mint az osztrákokkal, amikor 0-17-en tartották az osztrák XG-t.
Tehát, de az egy rettenetesen tompa és motiválatlan a kiutás biztos tudatában futballozó osztrák válogatott
igen,
volt.
Igen, pontosan. De,
hát és azért bevállaltak ott, volt fizikai kontaktusban.
És a végén tényleg, amikor látta a román válogatott, hogy az osztrák megkapszik a 0-0-val, akkor a 8-5-ig percben, ugye akkor volt a kapufa is, a román kapufa is, és utána pedig a gól, ami sokan azt mondták, egy szerencsés gól volt, de szerintem Virgil Gitz, aki az egyik legelfelejtettebb hátvédje a román futballnak, azért, mert nagyon fiatalon kiment Lengyelországba, most a német másodosztályban játszik a Hannoverben, de azt látszott, hogy oda akarta fejelni. Tehát az egy nagyon tudatos és nagyon szép fejes gól volt. Igazából én azt gondolom Lucescunál, hogy ő látja ennek a csapatnak a korlátait. Ráadásul ugye a rááradó harag abból is fakad, hogy kimerte jelenteni, hogy ennek a generációnak a húzó emberei, Rözván Márin és Stancsu bomlasztok a csapat részére, és most, amikor az egyik sérülés miatt, ugye Stancsu sérült, amiért nem játszott az októberi meccseken, illetve Rözván Márint is kihagyta a csapatból, hogy nélkülük tessék, jobban megy a csapat. Tehát egy kicsit szembe ment a közvéleménnyel, és szembe ment a csapaton belül erőviszonyokkal is Lucescu. Sokan azt mondják, hogy Lucescu alatt azért esett vissza a román váltott Edi Ordenescuhoz képest, mert Edi Ordenescunál kaszárnya fegyelem volt, tehát hogy a legkisebb késésre, fegyelmezettségre is jöttek a több száz eurós büntetések a csapaton belül, míg Lucescu, aki ugye a nyugati magas
szintű hát így az úri van, ember, aki megszokja, hogy ha edzés van, akkor megjelensz pontos időben.
Pontosan, tehát ő ezt a nagyon szigorú belső rendszabályrendszert ezt eltörölte, hogy ezzel a játékosok bizony visszaélnek.
Persze, hogy visszaélnek, ezzel kellenek a rendszabályok. Tehát más szabályokat kell hozni egy nyugati futball kultúrában, meg egy keletibe.
Pontosan, és azt gondolom, hogy Lucescu megmutatta azt, hogy ha kell, akkor tényleg visszanyúlt a román futballnak, az osztrák meccsről beszélek, visszanyúlt a román futballnak ahhoz a hagyományaihoz, hogy altatjuk a játékot, altatjuk az ellenfelet, lelassítjuk, jó a 0-0 nagyon sokáig, aztán hibázik az ellenfel, akkor rúgunk egy gólt. Ugye ezt még Angelo Niculescu hozta be akkor a 60-as évek végén a 70-es világbajnokságon, amikor Lucescu a válogatott csapatkapitánya. Tehát Lucescu Lukaku, ha meg lehet nézni, Lucsesco
ezt játszotta is, nem csak játszotta, vezényelte.
Pontosan játszotta is, ugye a 70-es években is a nő volt a csapatkapitány a román válogatottban. Tehát ő ezt játszotta, tanulta, és edzőként is a 80-as években is rendszeresen ezt játszotta egyébként a román válogatottal. Aztán, amikor kiment olasz török országba, Ukrajnába, ott játszotta a modern focit, de amikor visszajött a román válogatottba, akkor megint felismerte, hogy itt bizony a román focit kell játszani. Úgy egyébként Rossi is felismerte, hogy a magyar válogatottnak bizony a magyar futball hagyományokhoz, tehát a labdabirtokláshoz is amennyire lehet vissza kell nyúlni, még akkor is, hogyha a védelem nem engedi meg azt, hogy úgy domináljon labdabirtokásban a magyar válogatott, mint mondjuk egy nem portugál beszélő, egy osztrák vagy egy belga.
Igen, de nem csak azért, mert magyar foci hagyományok, hanem azért, mert a játékosok úgy általában nem elég képzettek hozzá, és másrészt ő például eltért a magyar foci hagyományoktól elég jelentősen, amikor három védős rendszert kezdett el játszatni a magyar válogatottal, soha előtte a magyar válogatott nem játszott három védővel.
90-es években végig.
Ne.
90-es években végig három védős rendszer volt, Mésző is, Csank is három védővel játszott. Igazából öttel persze, mert
na úgy, mondják, öt védős rendszerek voltak.
Öt védős rendszerekkel, de
3-4-2-1-et nem játszottak soha.
3-4-2-1-et az a korszak, ugye, az európai futball és a 3-5-2-ről szól, tehát az egy európai trend volt.
Az, amit te mondasz, hogy 5-3-2 meg 3-5-2, igazából akkor a szélsővédők azok szélsővédők voltak, nem úgy, mint most, hogy wingbackekről beszélünk. Tehát az igazi ötvédős rendszer volt. A magyar válogatott Rossi előtt soha nem játszott három védővel, soha.
Wingbackekkel tényleg nem, de hát ugye nem is voltak wingbackek akkor még a magyar futballban, talán
Nagy Norbert volt az voltak
egy... Igen, tehát hogy Nagy Norbert volt talán az egyetlen a Fradiból, ugye de ő nagyon rövid ideig volt válogatott.
Két emberről kéne szót ejteni még, és aztán megnézzük a nagy képet, hogy akkor a 48 helyre most hányan tudnak beülni pillanatnyilag, és hányan vették meg félig a jegyet a VB-re. Az egyik ugye Szoboszlai, a másik pedig Jánis Hádzsi. Jánis Hádzsi gólpassz, Szoboszlai gólpassz ugye szögletből, illetve gól. Mi történik ezekkel a srácokkal most? Még kell egy téglát a piedesztál alá tenni, vagy egyszerűen csak teszik a dolgukat, ez a normális, mindig van egy-egy kiugró figura. Hádzsiról ugye igazándiból inkább az elvárás, mint a teljesítmény, Szoboszlainál a kettő az irazsúrban van.
Hát összes lehet szerintem hasonlítani a kettőt. Hát Jánis Hádzsi egy...
A léptékeket betartva, tehát a csapaton belüli szerepükről.
Ja, értem. Hát szerintem Szoboszlai inkább vezér a magyar válogatottnak, mint Hádzsi. Hát Hádzsit hagyták ki egy jó párszor a csapatból, ez Szoboszlaival elképzelhetetlen. A magyar válogatottnak a motorja.
Egyetértek, és Szoboszlai esetében tényleg az van, hogy talán a héten jött ki egy olyan információ, hogy hány folyamatosan minden egyes mérkőzésen játszott. 40 körül van a...
Nem tudom, de rengeteg.
40 igen. Van a, olyan mérkőzés, amelyeket végigjátszotta, és nem hagyott ki egyetlen mérkőzést. Mondjuk lecserélhették, mondjuk arra gondolom, hogy volt rá példa, de az, hogy játszott minden egyes mérkőzésen, és hogy ez egy olyan statisztika, ami nagyon-nagyon ritkán fordult elő a magyar fociban. Szoboszlaivel kapcsolatban a tegnapi mérkőzésen meg az, hogy hát végre összejött neki a meccsere.
Jó, hát ez
Ronaldónak jött ez a meccsere.
Szoboszlairól elmondhatok mindent, ő jelen pillanatban tényleg a klasszis szint, és a klasszis a Premier League szintjén értjük, nem pedig a magyar vagy a román válogatott szintjén, tehát ő ennek a magyar válogatottnak abszolút vezére. Néha hajlamos arra, hogy mikromanedzselje egyébként a játékot, de ez benne van, amikor ekkora különbség köztes a többiek között. Nekem Jánis Hádzsiról volna egy nagyon érdekes észrevételem, mégpedig az, hogy minden korábbi edző a román válogatottban őt kitette a szélre, általában jobb szélre, néha balra, addig Lucsescu odaadta neki a csapatkapitány karszallagot, tessék, telejél a vezér, és betette középre irányítónak. Sokkal jobban játszott középen. Tehát Jánis Hádzsinak a román válogatottban azok a legjobb meccsei, amelyen klasszikus irányított játszott, vagy hamis 9-es, tehát hogy középen játszott. A szélre az ő technikai képzettségével, látásával, nem az apja szintje, de attól még egy jó szint az, amit a gyerek képvisel, ezt a gyereket eldugni a szélen, odaszorítani a vonal mellé, hogy csak előkészíteti tudjon.
Mondjuk szélről jött a beadás.
Persze, de azt kell mondanom, hogy sokkal jobban tudta menedzselni, és szerintem most az osztrákok ellen Jánis Hádzsi jobban menedzselte a román középpályát, mint Stancsú szinte bármikor. Nem hibátlanul, nem tökéletesen, de hogy miközben Stancsú, aki egy 8-asból lett 10-es, Jánis Hádzsi egy született támadójátékos, a támadójátékot szerintem jobban vezényelte. Ugye megvan a korkülönbség, Stancsú 34, kifele megy a futballból, sok éve már nincsen, Jánis Hádzsi 27, neki még van egy 7-8 éve a román válogatottban, ha ezt a 7-8 évet, ezt a mostani formát, amit az osztrák meccsen mutatott, illetve végre talál magának egy klubot, és valószínűleg ennél a török közép csapatnál megtalálja olyan klubot, ahol folyamatosan játszik egy viszonylag jó ligában, akkor ő is lehet ennek a román válogatottnak egy ilyen vezére. Neki egy óriási nyomás a név. Tehát, hogy
hát igen. Az, hogy a család ott ül, az édesapa, a testvére a tribűnbe, és várják a teljesítményt, igen, az biztosan nyomasztó. 48-28, és ez nem egy kézilabda mérkőzésnek, vagy rögbi találkozónak az eredménye, hanem körülbelül ilyen arányban foglalták el már a 2026-os világbajnokság tornájának a kiadó helyeit. Elkelt Afrika, majdnem betelt Dél-Amerika, és hát tulajdonképpen Európa a legmozgékonyabb és legizgalmasabb kontinens pillanatnyilag. Szinte szerencsénk is van, hogy nem kell ezt a disztributív figyelmünket így nagyon hát igénybe venni, de azért nézzük meg, hogy Új-Zéland, aki mindig szerencsés, mert olyan helyen van, hogy kis szigeteket laposra szokott verni, és akkor így óceániából lazán bejut, és hát van néhány meglepetés Afrikából. Dél-Amerika az úgy hozta, ugye? Tehát ott nem volt igazándiból, nem kaptátok fel a fejeteket.
Dél-Amerikából ugye Venezuela az egyetlen...
legfeljebb a rangsor.
Venezuela volt az egyetlen, amelyik még soha nem volt világbajnokságon. Ezzel a bővítéssel, hogy 10 dél-amerikai csapatról 6 tovább fog jutni. Itt az a megjelentés, hogy Chile nem jutott tovább, sőt még a pótselejtezőre se, tehát hogy Bolívia megy a pótselejtezőre, de egyébként Dél-Amerikában abszolút nincsen meglepetés jelen pillanatban.
Viszont ott vannak olyan országok, mint Üzbegisztán, Zöldfoki szigetek, amelyek először
szerepelnek. Igen, ezek a csemegék, a New Entry-k.
Végül is lesznek majd a végén?
Hát nem tudom.
Az európaiakhoz képest szerintem igen, már mint azzal, hogy felhigítják a mezőnyt, azzal megnövelik a piacot, ugyanakkor csökkentik a színvonalat, ami azoknak a válogatottaknak jók igazán, akik ingyen pontot szereznek ezáltal, azok általában az európai válogatottak lesznek. Tehát most minden európai azt mondja, hogy lehetőleg kerüljünk egy olyan csoportba, ahol ott van a Zöldfoki szigetek, vagy valamilyen az afrikai nyolcadik, vagy teljesen mindegy, mert az nekünk 3 pont.
Nagyon érdekes látni egyébként a legnagyobb meglepetések, és ott legtöbb új arc egyébként Ázsiából jön, ugye, ahonnan kijutott Üzbegisztán mellett Jordánia is, illetve Katar kijutott másodszor, és ezúttal selejtezővel nem rendező jogán, és még küldenek egyet az ázsiaiak majd a pótselejtezőre is, ezt az Egyesült Arab Emírségek Irak játszik egy helyi pótselejtezőt, és annak a győztese megy az interkontinentálisra.
Olaroyu izgulhat.
Igen, Olaroyu tegnap kijutott volna direktbe az emírségekkel, ugye őnek egy most már 20 éves ázsiai klubkarrierje után szövetségkapitányként egyelőre nem tud bizonyítani. Üzbegisztán nagyon furcsa, eddig is mindig ott volt a nagyok mögött Ázsiából, csak ugye az ausztrál, szaúd-arábiai, Irán, Japán, Korea mögött nem fért oda soha egy VB-hez, de mindig ő volt közvetlenül utánuk. Ők ugye a szovjet-orosz futballból táplálkoznak. Érdekes, hogy a közép-ázsiai országok közé egy Üzbegisztán volt az, amelyik mindig tényező volt az ázsiai futballban. Aztán Ázsia kupán volt talán elődöntős helyezésük is. Jordánia az elmúlt 2-3 VB-esedben szintén ott volt a nagyok mögött. Tehát várható volt, hogy ha a bővítéssel ezek a csapatok lesznek azok, akik nyerni fognak plusz helyet maguknak. Bahrein volt még erre jelölt, de ők végül nem jutottak ki. Afrikából pedig az Zöldfoki-szigeteket leszámítva csupa olyan csapat jutott ki eddig, akit vártunk. A meglepetés az, hogy Kamerun és Nigéria nem. Ők mennek a pótselejtezőre, de a pótselejtezőből a 4-ből egy megy majd az interkontinentálisra, tehát az egy nagyon-nagyon bizonytalan dolog. Tehát legalább egy afrikai futball nagyhatalom otthon fog maradni. Az Zöldfoki-szigetekről azért érdemes beszélni, mert most beszélünk egy 600 ezer lakosú országról, amelyik volt portugál gyarmatként, a portugál utánpótlásból táplált.
Egy kolozsmegyényi populáció.
Kolozs megyének kisebb populáció, és nagyon jól táplálkoznak a portugál utánpótlásból, és ami érdekes, hogy a román ligában is van játékosok, Galacon.
Érdekes, és örülök, hogy megemlítetted ezt a 600 ezer lakosú zöldfogi szigeteket, ugyanis itt most ártatlanul, mintha nem tudnám, de meg fogom tőletek kérdezni, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a világ legnépesebb országai, Kína, India nem lesz ott a világbajnokságon. Persze mondom, tehát én tudom a válaszokat, de
Indonézia,
de mekkora diszonancia van ebben, hogy ott van egy 600 ezer fős zöldfoki szigetek, és akkor a milliárd fölötti Kína meg India nem, nincs pariban.
Kulturális okai vannak abszolút. Tehát Indiában a krikett a legnépszerűbb, messze-messze-messze. Nincs is infrastruktúrájuk egyébként az utánpótlás neveléshez.
Az bajnokságot csak most kezdik építeni. Így tehát van. India legalább 10-15 év, amíg
igen, utána valószínűleg erősek lesznek pont mint sakban. Kína érdekesebb, mert Kína azt mondta, hogy építünk infrastruktúrát, beletolunk egy halom pénzt, rengetegen vagyunk, importálunk külföldről tudást, és ezt meg is csináltak, és mégsem lesz semmi a kínai futballból.
Ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye a jelenlegi kínai pártvezető Xi Jinpingnek volt, ő nagy futballrajongó egyébként, tehát az egész nagy kínai futballprojekte az ő ötlete volt, és ő kezdte építeni, és a Covid miatt leállították az egészet. Tehát, hogy a bajnokságot azt megtartották, de ott is van egy visszalépés pénzügyileg, tehát látszik, hogy kisebb sztárok mennek Európából, és azok a sztárjátékosok, akik eddig a kínai bajnokságban mennek, most inkább a Szaúdi ligába mennek, nagyon nagy pénzt keresni, de Kína, ha nem is leállította, de lefékezte a futballprojektjét. Ugye Kína eddig egy VB-n volt kín, a 2002-esen, ahol ugye a két ázsiai rendező a Japán és Korea miatt jutott plusz hely Ázsiának, és akkor egy, ugye volt egy világklasszis edzőjük, Borán Milutinovics, aki abból csinált 20-valány éves karriert, hogy kis országot juttatott ki a futballvilágbajnokságra, hogy Costa Ricát, Mexikót, Egyesült Államokat edzette, és értelmeleg jó eredményeket világbajnokságon, és akkor ő kínai szövetségi kapitányként ő ki tudta őket egy VB-re juttatni, de azon a VB-n gólt sem rúgtak egyébként, tehát három veresség. Kínánál abszolút ott van a kultúra, az a kizárólag az egyéni sportokra összpontosító állami sportpolitika.
Hát nézd meg, hogy utánpótlás nevelésük van, és infrastruktúrájuk van, és hányan játszanak Európába?
Senki, igen.
Senki. Egyébként de összesen volt azt hiszem két európai légiós történelmük során. Igen.
Láttam egy érdekes európai térképet, ahol föltüntették így országonként az olimpiai érmek számát, és nagyon izgalmas volt, most csak egy mellékszál, de azért valamilyen szinten ide talál, hogy a kultúra meg. Uh-huh. És hát meglepő például az, hogy a magyar 500-valahány érem,
brutális.
Az, és így néztem, mert a térképen ugye jobban kihozza az, hogy, uh-huh. hogy mekkora országok, és mit tettek le az asztalra. Hát nagyon nem kell szégyenkezni.
Nem, hát nagyon büszkének kell.
Nagyon erősen nem
ennek
kell.
Van egy nagyon erős történelmi oka is egyébként, hogy a 19. század végi magyar elit, úgy az arisztokrát...
Az első olimpiákot halmozták.
Igen, tehát ugye Kemény Ferenc az első perctől kezdve volt magyar vezető az olimpiai mozgalomban. Magyarország az első perctől kezdve felkarolt az olimpiai mozgalmat, illetve nagyon gyorsan kialakult egy nagyon erős magyar sportkultúra, ami az elején természetesen abszolút Budapest központú volt, de ugye már a harmadik olimpián volt egy kolozsvári érmes is, ugye Somodi is a szerepébe. Tehát, hogy a nagyvárosokban nagyon gyorsan kialakult az a fajta sportkultúra, ami azért nagyon sok európai országban nem, vagy nagyobb késéssel alakult ki.
Be tudunk-e nyomulni magyarokként, kérdem én, a futball elit döntő fórumaiba, hogyha most már mondtad ezt az olimpiai tradíciót. Tehát, hogy lesz-e sportdiplomáciai szempontból Magyarország olyan helyzetben, hogy nem csak jönnek és megcsodálják az arénát, és azt mondják, hogy igen, nagyon pöpec, nagyon profi, nagyon jó a vendéglátás, és jövünk még ide akár kupadöntőket is játszani, hanem hogy tényleg számolnak, mit tudom én, a különböző fórumokban magyar véleménnyel, szakértelemmel, tudással.
Szerintem igen, tehát már én azt látom, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben magyar sportdiplomácia rengeteg sikert ért el. Hát először ott volt a Puskás díj, és most pedig gyakorlatilag, hogyha valahol Európában elmarad egy meccs, akkor rögtön megkérdezik, hogy nem jöhetnénk-e Magyarországra. A fehér oroszok Magyarországon játszanak, Izrael. A belga Izrael, igen. Magyarországon játszották, BL döntő, azt látom, hogy ilyen téren nagyon sok előrelépés van.
Csányi a FIFA alelnöke.
Igen, és Csányi a FIFA alelnöke.
Tehát az befolyás érződik, van. Érződik ez?
Igen. Érződik, és úgy, hogy egy olyan sportpolitika van Magyarországon, amely látványos és gyors eredmények a tagasra rendezésének a leggyorsabb. Annyi stadion hogy szálló kapacitás nincs, mert hogy egyedül egy EB-t vagy egy VB-t megrendezem. Társrendezőként esetleg EB-re szóba jött, VB-re nagyon nehéz ilyen pillanatban.
És pláne a 48 csapat.
48 csapatos bővítéssel ezzel most már azt mondom, hogy még nagy országok is csak összefogva tudnak rendezni.
Ezt akartam mondani, tehát, hogy a spanyolok se egyedül rendeznek.
Nem, hanem hogy Portugal és Marokkóval, és ugye a centenárium miatt még lesz 6 meccs Argentina, Uruguay, Paraguayban a legelején.
Igen, az egy nagyon
szép szó. Azt mondjam, hogy ők fogják egymás között. Azok az egyik mindig hazai csapat lesz. Szóval,
valószínűleg igen.
Szóval az egy különleges eset. Én azt gondolom, hogy itt most tényleg a magyar változók az a fontos, és ezért érdemes áttekinteni, hogy a pótselejtezők rendszer hogy áll, mert azért most már kezd lekerekedni. Annak erről, ugye mondhatod, hogy Európából...
Hát Anglia egyetlen.
Kijutott, uh-huh. Portugália Szoboszlainak hála még nem jutott ki, bár gyakorlatilag szerintem azt a két pontot, ami hiányzik nekik, azt valahogy össze fogják kaparni az írekkel és az örményekkel.
Amúgy itt ez nagyon fontos magyar szempontból, hogy nem született meg az a portugál győzelem, ugyanis most a portugáloknak hajtani kell az írek elleni meccsen.
Így van. Igen. Hát az első meccsen hajtani kell, ott el kell érjenek egy döntetlen, de azon kívül...
Igen, csak lesz egy olyan helyzet, hogy a portugálok nyernek Dublinba, Magyarország nyer Jerevánba, akkor eldőlt az első, van. És eldőlt a másik hely. Az utolsó fordulónak nincs tétje. Se a portugál örvénynek, se a magyar írnek. Ugye akkor meg Zsoltak a tegnapi kommentje jut az eszembe, hogy nem kell nekünk egy ír győzelmnek szurkolni, hogy legyen matematikai esélyünk az első helyre. Azt mondom, hogy reálisan nem, mert az a portugálok az örményeket otthon szerintem nem hogy megverik, hanem kitömik.
Rúgtak nekik egy ötöst kint.
Úgyhogy a 60. percben leálltak akkor is.
Igen, körülbelül igen. De nem, nincs semmilyen realitása.
Nagyjából a sci-fi majd... kategória, igen.
99,9%-ra adja most a Football Meets Data a portugáloknak az első helyét, és ez teljesen jogos.
Így vannak a horvátok, így vannak a spanyolok, gyakorlatilag az osztrákok is így vannak, tehát azt hiszem nekik egy pont kell még a két meccsen.
Az osztrákoknak A pótselejtezőhöz igen, de tehát hogyha most nekik van még két meccsik, ha kikapják mind a kettőt, és a bosnyákok nyerik mind a kettőt.
Vagy a románok akkor... nyerik mind a kettőt? A románok most 5 pontra vannak az osztrákoktól, ha jól tudom.
Igen.
Ugyanúgy, mint a magyarok a portugáloktól.
Igen, 5 pont. Elmentek még róla.
Nekik egy győzelem kell.
Nekik egy győzelem kell, de ugye otthon játszanak Boszniával és idegenben Ciprussal.
Igen, tehát ez csak matek.
Össze tudják hozni. Azt látom, hogy a legtöbb csoportban azért az első helyért olyan nagyon nagy véres csata nincsen. A belga-velci csoport az, amelyik még nem dölt el matematikailag, bár a belgáknak a cardiffi győzelmeivel azért most már pozíció előnybe kerültek. De ugye a csoport...
Kellett az a 2-11-es hozzá.
Igen, és ugye a pályára szóló patkány megzavarja a mérkőzést.
A dánskó csoport is 10-10 mind a kettő.
Azt mondja, érdekes lesz, mert ők ugye 0-0-t játszottak egymás az első meccsen, mindenkit levertek azon kívül, és Glasgow-ba lesz a direkt meccs.
Igen, de ott nyerni kell a skótoknak, mert a gólarány
jobb a dánoknak.
11-es.
Igen, és azért ez a dán csapat jobb, mint a skót. Tehát azért
lesz akkor izgulni valónk a novemberben bőven.
Várjál, ott van a német-szlovák csoport 9-9, az első kettő. A németek is 9 és a szlovák.
Igen, de Németországban lesz a döntő meccs.
Jaj, persze.
Nem fognak még egyszer. Ugye beszéltük egy hónappal ezelőtt a szeptemberi selejtezők után, hogy mekkora megrendelés volt, és milyen jól játszottak a szlovákok azon a németek elleni pozsonyi meccsen. Egyszer lódulnánk kutyavásár szerintem.
Szerintem a novemberi mérkőzések, ott két mérkőzést játszanak majd. Tehát ott szerintem az első mérkőzések után ott lesz egy ilyen nagy
letisztulás,
hogy 10 csapat úgy ki fog jutni.
Pontosan, mert ugye a 12 csapatból egy eldőlt, és nagyjából 8-9 az, aki úgy áll, és elméletileg eldőlhet más csoport is, tehát a szorosabb csoportok is. Most például nem tudom, hogy a dánskót egymás elleni az első vagy a második meccs lesz akkor a csoportban, de ott mindenki már lesz. Illetve nagyon sok helyen azért már a második hely is nagyon-nagyon biztos, tehát azért már mindenki számolgatja, hogy az a 12 csapatos márciusi pótselejtezőn hogy fognak alakulni a kalapok, és igazából az a kérdés, hogy amiről már beszéltünk, hogy Románia a VB csoportja a másik helyével a harmadik kalapba megy, vagy bosnyákok előttük marad, és akkor Románia a negyedik kalapba megy. Mert ez az a negyedik kalap az nem mutat jól, mert akkor az első kalapból jön az első ellenfél, ami jelenleg szerint olasz, török, ukrán, lengyel.
Bármelyik brutális.
A lengyelek vannak egy picit leszálló ágba, de még mindig
igen,
jók. De.
Hát igen, a nagy probléma, vagy, hogyha megnyernénk mind a kettőt, az örményeket is, és az íreket is, az vajon hozná annyi pontot, hogy a lengyeleket megelőzik? Hogy a lengyelek buknak el,
nem, a portugál döntetlen hozott 6,2, igen. De itt ugye az, hogy bevezették a FIFA pontszámításba, és az élő pontrendszeren alapuló, tehát hogy a meccs nehézségét díjazó pontszámítást, mivel mind a két meccsen favorit a magyar válogatott a világrangista helyezésének köszönhetően. Lássuk, az írekkel, ahol kisebb a különbség, otthon is játszanak, ezzel azok a meccsek nagyon kicsi plusz pontot fognak hozni. Azokban a meccsekben pont az a veszély, hogy pontvesztés esetén mínusz.
Beszéljünk egy kicsit a pótselejtezős rendszerről, mert nem biztos, hogy a hallgatók tudják.
Tehát szerintem, ha nem ülnek egy skiccel, egy vázlattal, akkor valószínű, hogy nehezen fogják megérteni, de Zsolt most így nagyon röviden el fogja mondani, hogy hogyan kell olvasni mindazt, ami pótselejtezőről szól VB szinten fociban.
Én se tudok mindent, úgyhogy meg is fogom kérdezni itt a kollégákat. Tehát egyrészt vannak a kalapok. Európai pótselejtezőkről beszélünk. Van négy kalap. Van első, második, harmadik, negyedik kalap. És itt a kérdésem az, hogy első negyedikkel, második, harmadikkal játszik?
Lesz egy mini torna a kiutó helyért, 4 darab mini torna. Mindegyik mini tornára ki fogják választani az egyik alapból egy csapatot, a másikból még egyet, a harmadikból még egyet, és a negyedikből még egyet. Az első párharcot játsza az első a negyedik kalapossal, és a másik párharcot a második a harmadik kalapossal. És a két győztes az játszik egymással a kiutásért gyakorlatilag.
Én, tehát tulajdonképpen a pótselejtezőből még 3 csapat jut ki.
4.
4. 16, 4 kalap, 4 csapat kalaponként 16 csapat, és ebből fog kijutni 4.
És mindez jövő tavasszal.
Márciusban, és az első és másik kalaposok játsszák otthon az elődöntőket, és a csoport döntött megint a magasabb kalapból jutó csapat, tehát például most Románia a negyedik kalapba kerül, kiejti az első kalapost, a másik vagy harmadik kaloposra szintén ide meg kell majd játszódjon.
Ezek egymérkőzéses párharcok.
Igen, ez 4 napon belül lemegy az egész. Tehát ez egy klasszikus válogatott szünet, 4 napon belül lemegy az egész. Emlékszünk talán, ugye volt a 2020-as EB-re, ami aztán végül 21-es EB-re lett, és 20 őszén tartották meg a járvány miatt ezeket a pótselejtezőket. Ugye akkor volt az az ág, hogy Magyarország játszott Bulgáriával, Izland Romániával, nyertek a magyarok, nyert Izland, csak a magyar-izland döntő meccs volt Budapesten a kijutásért. Akkor még az nagyon érdekes volt, mert akkor izlandiak meg előbb voltak a világranglistán, de akkor még sorsolták a házigazdát, most már nem. Tehát most már kizárólag a világranglista helyezés a kalap számít az, hogy az erősebb csapat otthon játszik, tehát díjazzák az eddigi teljesítményt is a párosításoknál. És ugye ez nagyon érdekes, mert beszélünk arról, az első kalap az erős olasz, török, ukrán, lengyel.
Hát ott az olasz a nagyon durva.
Igen, igen.
Ott az a nagyon durva.
A törökök is olyan az.
És pláne, hogy kint játszol náluk.
Igen. De viszont a negyedik kalapban jönnek a svédek, akik ilyen például egy ponttal állnak négy forduló után a csoportjukba, Koszovó oda visszaverte őket, CFR játékosokkal a pályán, Korenica Emerlahu.
Korenica nem volt.
Nem cserélték be, de ott volt mind a kette. És a svédek ugye most rúgták ki az edzőjüket, a Dán Jondál Tomászont, egykor világklasszis csatár volt, és nagyon nagy botrány is volt az öltözőben, mert szünetben Elanga úgy ment be az öltözőbe, hogy tele van a pont-pont-pont ezzel
kis,
a rendszerben.
Egy kis szójátékkal azt is mondhatnám, hogy gyökeres változás elé néz a svéd csapat.
Hát igen, ez, hogy egy gyökeres Iszák Elanga Kulusevski támadó sorral mennyire gyengé.
Hát, mondjuk ezt a négyet egyszer azért nem lehet a pályára tenni, mert akkor senki nem fog védekezni. De...
Hát valószínűleg pont ez a baj egyébként.
Én belenéztem a meccseikbe. Nem, előre voltak nagyon rosszak. Nagyon-nagyon-nagyon rosszak.
Nincs, hogy kiszolgálja ezeket a jó támadókat?
Nem jó a rendszer. Uh-huh. És én nagyon tartok attól, hogy most Tomásson megy, és ha nem Potter jön, mert ugye van egy lista, és Potter van a tetején, de hogyha nem ő jön, hanem tényleg egy jó edző, akkor ezek a svédek brutálisan erősek lesznek.
Hát ugye a Potteren kívül skandináv edzők vannak ezen a listán egyébként, de mindenképpen azért érdekes az, hogy Potter, aki hát az elmúlt egy évben látva, és a megbukott a Chelsea-n és a West Ham-nél is szóba kerül egy svéd válogatott. Nál, itt gondolom arra appellálnak, hogy akkor legalább a játékosokat ismeri ugye a Premier League-ből.
Hát igen, meg lehet, hogy megkérdezték a játékosokat is, és hogyha mit tudom én, egy ilyen engedékenyebb edző, akkor lehet, hogy ők javasolták. Ezzel együtt őszintén sokkal szívesebben játszanék. A dacára a közelmúltban történt kettős vereségnek inkább játszanék a törökökkel, mint egy formában levő Svédországgal.
Még inkább játszanék a lengyelekkel, ilyen például.
Hát jó, persze, az jobb lenne.
Leszáll a ágban vannak, próbálják az utolsó izzadságcseppeket kifacsarni Lewandowskiból, de nincs már körülte olyan jó csapat, mint 6-7 évvel ezelőtt.
Hát azért ott még van Akad, Inter, stb. Szimánszki egyik oldalon, Kaminski a másikon, az nem egy gyenge keret azért.
Kerülgetjük a forrókását, de egy román-magyar.
Hát adja Isten, de nem hiszem. Hát
annak csak akkor van realitása első körben, ugye, hogyha Románia harmadikos lesz, tehát nyer Boszniában. Na most én azért abba ez a román válogatott Boszniában nem favorit.
Tehát nézd, hát akkor legyen egy olyan csoport, hogy Ukrajna, Magyarország, Szlovákia és Románia, és a románok akkor az kinyomják az ukránokat, mint az EB-n, mi megverjük a szlovákokat, és utána a döntőben Románia, Magyarország, ahol én...
Én a szlovákokat sokkal kompaktabbnak látom a románnál.
Abszolút.
A magyar váltott a sokkal-sokkal veszélyesebb, én azt gondolom, mert a szlovák váltott ilyen például ugyanúgy épül fel, mint a magyar, hogy a meglevő jó futballistájuk mellé hoztak egy olasz edzőt, ugye, aki Hamsiknak volt a más edző, Nápolyba, Kálconát.
Hát mivel Hamsik a
szövetségsportigazgatója. Tehát, hogy gyakorlatilag ők is rámentek erre, hozunk egy jó taktikus edzőt, akinek van minimális helyismerete, és akkor az pedig építse fel a csapatunkat. Ez a szlovák váltott, én láttuk a németek ellen is, ez a szlovák váltott. Jó, én meglepődtem, hogy kikaptak Észak-Írországba.
Azon én is meglepődtem, de ugyanez a helyzet Koszovóval, és ugyanez a helyzet Albániával, akik szintén a harmadik kalaposak. Mind a kettő, főleg az albánok, olasz utánpótlásra építenek. Tehát nagyjából...
Koszovó, meg a svájciról.
Hát igen, nagyjából ugyanazt kapjuk.
Beszéltünk a beszélgetésünk elején arról, hogy hát a 48 csapatos világbajnokság, hát az egy felhígulást jelent tulajdonképpen, hát tehát az. Nagyon sok értelemben, és a világbajnokság tulajdonképpen majd a csoportkör után kezdődik meg úgy érdemben. Tehát ugyanúgy az európai csapatok, a dél-amerikai csapatok, egy-két afrikai lesz ott majd a nyolca döntőktől kezdődően.
Mexikó.
Mind ahogy eddig igen. Is volt. Tehát, hogy láttuk-e olyan csapatot, mely nagyon-nagyon jön ezek közül a feljutott, a bejutottak közül?
Én őszintén a klasszikus nagy csapatokat várom, és rájuk tenném, és a klasszikus alulteljesítőket is, mármint Lengyelország és Szerbia nem azért rossz általában a VB-ken, mert rosszak a csapatok, vagy mert rosszak a játékosok, hanem egyszerűen csak rosszak a VB-ken. Nem értem, hogy miért, kijutnak könnyen. Általában.
Most a szerbek nem,
de hosszú évekig a micsoda keret volt ez. Kolárovval, Maticsal, az egész banda a Premier League-be játszott a szerb válogatottból.
És most sincs rossz csapatuk egyébként, ugye Dusan Tadiccsal, Mitrovicsal, Milinkovic-Savic testvérekkel, Kosticsal. Azt gondolom, hogy mind a két csapatnál a legnagyobb probléma az, hogy miközben nagyon jó minőségű játékosokat nevelnek, az edzőik azok nagyon-nagyon elmaradnak. Tehát mondja egy jó lengyel vagy szerb edzőt az elmúlt 20 évből szinte. Szerbeknél azok, akik az olasz olaszokra befutott játékos karrierükből megértek, ugye Sinisa Mihajlovics, Isten nyugtassa, meghalt pár éve, illetve Stankovics, aki ugye a Fradiskitől elég csúnyán távolodott, és most állítólag a Moszkvába is már kifele áll a rúdja, mert viselkedési problémák miatt. Ezek az országok nem neveltek ki edzőket, olyan szintű edzőket, és nagyon ritkán próbálkoznak. Mind a kettő próbálkozott importtal, ugye a szerbek szintén Lothar Matthäusszal például, a lengyelek megpróbálkoztak Paulo Souzával, nem jött be. Tehát helyismeret nélküli edző azért nem nagyon válik be a magyar válogatottnál, éppen ezért működik, én azt gondolom, Rossi. És Zsoltnak a kérdésére válaszolva, én azt gondolom, hogy az ázsiai csapatoktól nem várható áttörés, Japán és Korea az, amelyik a legjobb 16-ig el tud jutni, ha jó sorsosok vannak, a legjobb 8-ig is, de nekik már nagyon kialakult profi futball kultúrájuk van, és ők már évek óta egy világbajnokságon a csoportkörbe való továbbítás a minimális elvárás náluk.
Ugye elég kakukktojás, hogy Ázsiában szerepel Ausztrália is, tehát hogy tőlük mit számít, mire számít?
Gyengébb a generációjuk, mint korábban, tehát hogy
ezenes évek már nem tudják megközelíteni.
Nincs egy Viduka, nincs egy Kehill, nincs egy Miledzsedinák. Nem verne, hogy a kapusuk, mert Ryan Tannan a legismertebb játékosuk ilyen pillanatban, aki most Belgiumban véd korábbi Premier League kapus. Ugye az ausztrálok annak idején pont azért kérték át magukat az ázsiai zónába, mert óceánnak nem volt garantált helye, hanem mindig el kellett menni, megnyerték az óceáni zónát, mert mehettek Dél-Amerikával pótselejtezni, magyarul nem volt, nagyon volt esélyük kijutni. Most Ausztrália szerintem szíve szerint rögtön visszakérni magát Óceániába, mert ez a 48 csapattal óceáni megkapta a garantált helyet, amit most viszont Új-Zéland viszel röhögve jelen pillanatban, akinek megint nincsen rossz csapata, azért a játékosok nagy része alacsony szinten Európában játszik, illetve van egy Premier League szinten is kiemelkedő centerük, Chris Wood, Nottinghamből, tehát hogy ilyen szempontból érdekesek. Én mindenképpen azt gondolom, hogy a nagy áttörést én a kanadaiaktól várom, akik hazai
pályán... Akik megmutattak egy-két dolgot itt nemrég.
Romániát lefocizták konkrétan a pályáról a szeptemberi végésen, és rengeteg nagyon jó európai játékosuk van, ugye Davis a csúcs a Bayern Münchenből, de az egész vállalat tudjuk most már tiszta európai, illetve ugye az, hogy van három kanadai csapat az amerikai ligában, az MLS-ben is, a másik hullámuk is rendszeresen egy viszonylag komoly szervezett bajnokságban futballozik. Én Kanadától várok egy nagyobb ugrást, mert ugye ők rendezőként még kiemeltek is leszek a sorsásnál, tehát nem fognak megkapni egy európai vagy dél-amerikai top csapatot az első kalapból maguk mellé.
És hát, Miki, a rendezés szempontjából az eldöntött már, hogy a három rendező a meccsei egy részét otthon fogja játszani? Tehát, hogy ez a hazai pálya előnye, ez működni fog?
Igen, tehát ez úgy kell elképzelni, hogy 16 városban rendezik a világbajnokságot. Ezt a 16 város felosztották három zónára. Lesz egy keleti zóna, ami az Egyesült Államok nagyjából a Mississippi-ig és Kanadából pedig Toronto és Montreal. De ez lesz az úgynevezett keleti zóna. Lesz egy középső zóna, a Préri vidék, és lesz egy nyugati zóna, ebbe fognak tartozni a Vancouver, illetve a kaliforniai, texasi és mexikói helyszínek. És akkor az már eldöntötteni, hogy az Egyesült Államok a keleti zónába fog játszani. Valószínűleg, hogy Mexikót rakják a középsőbe. Kanadának úgy lesz, hogy meg a Kanada fog ugrálni a zónák között, hogy mind a három kanadai városba játszoljon egy mérkőzést. Tehát ő fog Vancouverbe is és Torontóba is játszani.
De lényeg az, hogy hazai közönség.
Igen, mert ezt meg fogják csinálni mindenképpen. Ugye, hát ugye Kanadának három stadionja van, Mexikónak azt hiszem szintén három egyébként, tehát hogy
tehát a kanadai válogatott nem fog Mexikóban játszani.
Nem, persze.
Csoportkörben nem, aztán az egyes kis szakaszban úgy jön ki a lépés, az már más maga, ugye meg lesz terve az ágrajz, de nem eredetek mindenki otthon, és ami ugye nagyon érdekes, hogy Amerikán belül viszont az előző VBS képest, ugye a 94-eshez, ami főleg egy nagyon kiegyenlített világbajnokság volt, nagyon-nagyon lecseréltek a helyszínek, aztán egyetlen stadion maratt az akkoriakból.
Hát ott is nagyon újjáépítés.
Egyrészt az újjáépítések miatt, de azért más városokat is bevontak, illetve hogy a központ az Miami-ban lesz.
Én arra nem emlékszem, hogy 94-ben milyen időszakban volt a világbajnokság, viszont arra emlékszem, hogy a hőség az probléma volt.
Erre rendszeresen meg a páratartalom. Erre rendszeresen nem figyelnek, és ez az idején nyáron megrendezett klubvilágbajnokságon is probléma volt.
Igen.
Katasztrofális hőségben kellett játszani.
Ki voltak facsarva, tehát igen. Látszott, hogy
40 fokban nem lehet
focizni. Nagyjából az ember élvezi az erőfeszítést, meg a dinamikát, meg azt, hogy bevállalnak párharcokat, meg mindenféle oké, rendben van, de ott az egy gőzfürdő volt.
Az. De ott voltak nagyon korai mérkesek éppen az európai közvetítések miatt. Emlékezzetek vissza, hogy volt ilyen román dél szerint este 10 órás meccs. Na ilyen nem lesz, hanem marad a 94-es kezdési időpontok, ami azt jelenti, hogy ilyen legkorábban a mi időnk szerint éjfélkor kezdődnek a meccset.
Kovályogni fogunk keményen.
Éjfél és 4 óra között fognak kezdődni a mérkőzések. Egyébként ugye
azt
ne felejtsük el, hogy ami nálunk éjfél, az a nyugati parton dél. Kaliforniában délben 12-kor futballozni. Oké, ott viszont bejönnek azok, hogy ugye a Los Angeles stadion a Dallas ezek mind fedettek és légkondicionáltak.
Hát igen, de nem hiszem, hogy van.
Nem mindegy, de ugye egyes utámokon belül az összes stadion, ami van, az NFL pálya. Tehát, hogy nem csak a FIFA, hanem az NFL-nek hát a még szigorúbb standardja kell megfelelni, tehát amerikai foci pályákról beszélünk, és ezek a pályák nagyon a legtöbb fedhető és a legtöbb légkondicionált.
Térjünk át pár pillanatig a hazai mezőnybe, mert hogy voltak érdekes fejlemények, a Csíkszereda első győzelmét könyvelt el nem is akárki ellen. A tabella élén még mindig érdekes felállások vannak. A Fecsészéből nem tudjuk, hogy klubnak nevezhető-e, vagy Varieté műsor házigazdának. És akkor lassan már ott tartunk, hogy kezd, ha nem is letisztulni a kép, de néhány plusz dolgot el tudunk mondani arról a bajnokságról, amelyről azért nem beszéltünk túl sokat a hazai élvonalról, mert nem volt elég sok információnk, nem árnyalódott a tabella, nem tudtunk, úgy voltunk, mint egy előadás előtt, amit ugye először látunk, aztán menet közben az évad folyamán alakul, formálódik, torzul, mindenképpen fejlődik valahova. Hogy állunk most?
Én személy szerint már nagyon várom a holnapi mérkőzést, a Csíkszereda CFR mérkőzést több szempontból is. Egyrészt azért, hogy jöjjön egyenesbe végre a tabella, tehát hogy van itt két olyan erdélyi csapat, amelynek a pontszámai mellett mind a kettő nagyon hiányzik az, hogy mi történik majd a holnap esti mérkőzésen, amelyet amúgy közvetítünk a Kolozsvári Rádióban. Egyfelől, ha a kolozsvári CFR-nek sikerül idegenben nyerni, akkor az azt jelenti, hogy a sereghajtó csapatoktól felemelkedik majd a középmezőny tetejére talán. Csíkszereda pedig azt reméli, hogy egy győzelemmel tényleg ott el tud, végleg ők is szakadni, el tudnak szakadni ott a sereghajtóktól, a Metaloglobusz meg hasonló csapatoktól. Másfelől pedig valóban az, hogy most már annyit mérkőzést lejátszottunk, hogy már van mintánk. Tehát tudjuk azt, hogy hol vannak az erőviszonyok.
Krajova nagyon erősen kezdett, ahhoz képest most ott is van némi feszültség.
De úgy, három meccsen egy pont.
Bizony.
Emlékeztek, mit mondtam a hatodik forduló után? Hogy a Krajovánál az a kérdés, hogy mikor jön a holdpont. És a Krajovánál eljött, és érdekes módon megint mutatja azt, hogy Rödönynek azért vannak indulatkezelési problémái. Tehát, hogy már a szurkolókkal kötekedik, már a játékosainak is beszólt, tehát, hogy én azt gondolom, hogy a Krajován rotyog a puliszka. A Botosány az, hogy ők most nagyon fenn vannak. Én azt gondolom, hogy ők a kicsik közül az, vagy a középcsapatok közül az, aki már most megvan a playoffja. A Pitest pedig, amíg a másik nagy túlteljesítő volt, azzal, hogy az edzőváltás, a Petrol edzőváltás után kikapott otthon a Petroltól, kicsit az a nagyon szerencsés, hogy minden ilyen döntetlen szokó meccs elbillent a javukra egy góllal, ezt most a Petrol ellen visszabillent egy kicsit, tehát hogy én a Pitestet azt gondolom, hogy ők szép lassan azért a helyükre fognak kerülni, ami nem a újoncként nem a kieső zóna, hanem a masszív középmezőn a 10. hely környéke. Ők jelen pillanatban ugye azt hiszem még playoff helyen vannak, de az nekik túlzás lesz. Ami viszont nagyon érdekes, és Zsolt utalt erre a Csíkszereda CFR meccsre, nem csak azért lesz érdekes, mert kiegyenesített a táblázatot, hanem két olyan csapat, amelyik nagyon lassan kezdte el visszahozni magát az augusztusi gödörből, viszont mind a két csapat utoljára augusztusban kapott ki. Tehát, hogy először döntetlenek el, ne kapjunk ki. Igaz, hogy a CFR-nek azért túl sok felülről döntetlen volt, tehát nyerhető meccseket hozott X-re. A Csíkszereda meg pont ellenkezőleg olyan meccseket, amiket a helyzetek alapján el kellett volna veszítenie, de azért az egy pontot össze tudta kaparni, mert egy gólt mindig rúgnak. És ilyen szemben az egy nagyon érdekes meccs, hogy ez I. és Robert a Csíkszereda edzője mondta tegnap, hogy az a csapat fog nyerni holnap, amelyik kevesebbet hibázik.
Még visszatérve egy kicsit a Krajovára, nem biztos, hogy csak Radonynak az indulatkezelési dolgai a problémák, hanem ne felejtsük el, hogy ennek a csapatnak van Európája.
Pontosan.
Tehát ez az, ami... A román csapatok úgy általában nincsenek hozzászokva a kettős terheléshez, és ez valószínűleg rányomja a bélyegét erre a Krajovára, amelyik tényleg nagyon jól kezdett, és ez a legutóbbi Fecsészébe elleni vereség, hát azzal a játékkal elég sok meccset meg lehetett volna nyerni.
Apropó Európa, ugye a Krajova nagyon simán kikapott 2-0 a Lengyelországban a Rakov Csesztohovától a konferencia ligába, és most a válogatott meccseket én belebontottam egy nagyon érdekes statisztikába, hogy a lengyel bajnokság a mostani válogatott szünetre 30-nál több játékost adott más válogatottakban, mint a lengyel. A román válogatott ugye ad néhány koszovóit, meg ad Galac egy zöldfoki szigetekit, meg van egy-két moldovai, de ennyi.
Hát igen, de a lengyel bajnokság az egy kelet-európainál erősebb, átlagban erősebb bajnokság, mert nem hiszem, hogy gyengébbek lennének, mit Svájc.
Hát talán egy picit, de igen, a lengyel bajnokságban a legnagyobb probléma nekik a kiszámíthatóság, tehát hogy náluk nincs egy állandó top csapat, hanem szinte minden évben más nyeri a bajnokságot. Viszont most már egymás után ugye bevezették ezt a ligaszakasz rendszert az európai kupákba. A második év, amikor 3-3 csapat, tavaly is 3 csapatuk volt a konferencia ligában, ráadásul a 3-ban azt hiszem 2 tovább is ment, és a legjobb 8-ban a konferencia ligában még volt csapatuk a lengyeleknek, illetve idén is 3 csapatuk van, és azért láttuk a Rakova bajnok csapat, láttuk a Krajova ellen, Krajova úgy kapott 2-0, hogy igazából esélye nem volt. Úgy, hogy a másik félidőben jöttek a gólok, de annyi.
Holnap este Csíkszereda, kigyulnak a fények, tippeket kérek. Zsolt?
0-2.
Miki?
Mind a két csapat rúgolt.
Csaba, hogy látod? Legalább a szünetben mi
1-2.
Lesz? 1-2. 1-2. Hát 1-2-re befejeztük mi is ezt a műsort, mert hogy kérnék hosszabbítást, de int a pótbíró, a negyedik, hogy ennyi volt a táblát fölmutatta gondolatban. Lesznek még majd focis találkozóink, mert egyrészt ugye itt lóg a nyakunkon a novemberi páros, ugye VB-selejtező szesszió, és nyilván fogunk majd a hazai bajnoksággal is foglalkozni, mert gondolom egyre izgalmasabb és egyre élesebb lesz itthon is a helyzet. Boros Miklós, Pálfi Csaba Sándor, Moldován Árpád Zsolt és Rostás Péter István volt a pályán. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a hallgatóknak pedig azt, hogy kibírták ezt az információ gazdag, időnként csapongó, de mindenképpen lendületes beszélgetést a futballról.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
A hallgatóknak a türelmet, köszönöm újfent, találkozunk holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Belpolitika lesz a tetőteraszon.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.